Tehát először is az apostolok cselekedete, második rész, 42. verse így szól. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. János első leveléből tehát az első rész, első 10 versét hallgassuk meg. Amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezért, ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. És ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazugá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Imádkozzunk. Drága Istenünk, mennyei atyán, köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztus vére által te egy testé kovácsoltál össze bennünket, egy testbe oltottál bele bennünket. Egyek vagyunk a Krisztusban, egy épület, egy közösség. Uram, olyan érthetetlen sokszor számunkra, hogy te hogyan tetted ezt meg, és miért így gondoltad. De hitáltal ezt elfogadjuk, a te igéd kijelentését elfogadjuk, és szeretnénk jobban megérteni, hogy egyrészt milyen áldásokat, milyen örömöket, milyen ígéreteket kínálsz nekünk ebben az újban, amiben beleszerkesztettél bennünket, és milyen felelősség terheli a szívünket, akik már hozzád tartozunk, akik már a tiéd vagyunk. Köszönjük neked, hogy szeretsz bennünket, és a mi cselekedeteink lehetnek hálaadások, viszont szeretet, azért, mert te ilyen jó voltál hozzánk. Köszönjük, hogy már nem a törvény uralma alatt élünk, hanem a kegyelem uralma alatt, és Jézus Krisztusnak, a te fiadnak a vére megtisztít minket minden bűntől. Köszönjük, hogy ez lehet a mi boldog reménységünk, a mi örömünk, és segíts bennünket, Uram, hogy ezt a reménységünket úgy is meg tudjuk élni, hogy közben egymást is építjük ugyanezzel a reménységgel és örömmel. Azért imádkozunk, hogy nyisd meg a mi szívünket, mi is szeretnénk ezt megtenni, de látjuk, hogy sok akadályunk van bennünk, a mi hitünkben, a mi gondolatainkban. Kérlek, segíts ezeket most letenni, és úgy jönni eléd, hogy tudjál szólni hozzánk, és meg tud változtatni a mi életünket, a mi cselekedeteinket, a mi gondolkodásunkat. Így könyörgünk a mi gyermekeinkért is, tiékért, minden csoportban, ahol hangzik ma a te igéd, te szóljál a mi szívünkhöz, a gyerekeink szívéhez is, formálj bennünket, hogy egyre inkább kiábrázolódjék a szívünkben, az életünkben a Krisztus, és egyre inkább vágyakozzunk vele élni, belőle meríteni. Köszönjük neked, hogy így készülhetünk a te igéd meghallására, és szeretnénk tovább dicsérni a te nevedet, a te igédért, a te kijelentésedért, a te művedért, az Úr Jézus nevében. Amen.
Szeretettel köszöntöm mindenkit. Ma az utolsó vasárnap van erről a témáról, hogy közösség. Ugye kutatunk ennek a titok után, ami az első hívőknek volt, hogy ilyen jó voltak együtt el. És azt akarunk mi is, ugye olyan jó közösségben lenni, és látjuk, milyen nehéz, és azért próbálunk itt egy kicsit valamit mondani a közösségről, de ez olyan, mintha egy jogosítvány, hogy is hívják, jogosítványiskola? Autóiskola. Autóiskolába megyek, de soha nem vezetek. Ugye nincs értelme egy autóiskolának, ha utána soha nem lesz kocsim, soha nem tudok vezetni. És egy kicsit ilyen a helyzet. Én csak egy autóiskolát tanár vagyok, mondhatom bármit is, de ha utána senki nem vezet, akkor hiába volt ez a nagy felhajtás egy hónapon át. Következő hónap az imádkozás. ról beszél itt mindig valaki, mert az is volt az egyik titoka az első közösségeknek, hogy jól tudtak imádkozni. Ha viszont itt papolunk az imádkozásról, és senki nem imádkozik utána, ez csak pénz vagy időpazalás. Hát ez csak a kezdet, valamit hallani, utána kéne valamit csinálni, a közöttünk kéne valami történni főleg. És ugye közösség az igazából mindenki egy kicsit vár egy közösségre. Én nagyon magányos ember voltam régen, 33 évig igazából egyedül voltam, csak a szüleim és én. És az borzasztó volt, de olyan borzasztó volt, hogy már féltem is a közösségtől. Közösségbe se akartam menni, mert az is borzasztó volt valahogy. Nem éreztem sehol jól magat, inkább maradtam otthon egyedül, és csináltam a kis hobbimat, és dolgomat, de nem vágytam igazából közösségben, közben rettenetesen szenvedtem, hogy egyedül vagyok. És vajon hogy lehetett közösség vonzó? Én látom ezt a saját gyerekeim, mindig félnek, hogy róluk fogok megint mit mondani, de az addigi gyülekezetben ők próbáltak mindig nem menni, ugye? Mert ott nem volt semmi vonzó. Nem voltak fiatalok, nem voltak olyan énekek, valahogy nem volt semmi. Itt viszont már korábban is jönnek, mert itt van valami, ami vonza őket. Hát ha ez is lehet elérni a felnőttek között, hogy akarunk egymással találkozni. De sok akadálya van annak a vonzásnak, és főleg a felnőtteknek van ezek az akadálya. Szerintem a ifjúságban nincs is annyira, mert annyit vannak együtt, és sok egy közös programa van, hogy összenőnek egyszerűen, ugye? És akarnak is együtt lenni. Mindenhol a ifjúság általában jól működik, a közösség gyakorlás, a felnőttek már nem. És akkor nézzünk egy kicsit, milyen az akadályok ezen a szöveg alapján, ami most elolvastuk, hogy János apostol mit javasol, és milyen akadályok sorol fel a Bibliát. Kicsit más helyen is néztem, ez csak nagyon kevés akadály, millió akadály van, de nézzünk egy párat. Nézzünk az első képet. A közösség akadályai. Hát ez olyan, mint egy hatalmas kő az utcán, a másik mögötte van, és egyszerűen nem jutom hozzá, vagy ő nem jut hozzám. Nézzünk tovább. Az első akadály a vakság. Volt egy nagyon érdekes jelenet nekem ezen a héten egy buszon. Ott volt egy vak ember. És ő állt ott a kijáratnál, a busznál, ajtónál, és kiszállt, és én is kiszálltam, és ugyanabban az irányba mentünk. És hirtelen történt egy nagyon ritka esemény, szembe jött még egy vak. És ez a vak ember a bottal oda ment, és a szembe lévő vakembernek volt egy vakvezető kutyát. És a botjával direkt beleszúrt a kutyába. És útba volt a kutya, ugye? És akkor felháborodott, és ez a kutya tűrte a szúrás nagyon türelmesen, és hirtelen kezdett kiabálni, álljon már félre! Ugye, nem látja, hogy én nem látok? De nem látta, hogy ő nem lát. Ugye, véletlen, ritka előfordul, mind a kettő vak voltak, és megsértődött az egyik, a másik biztos azt gondolja, hogy miért nem megy félre, hát nem látja, hogy kutyám is van, és minden. És még jó, hogy nem megvertek egymást, ugye? Ok nélküli feszültség keletkezett hirtelen a két ember között. Ha láttak volna egymást, nem történt volna semmi. Ha az egyik látta volna, akkor se történt volna semmi, de mivel mind a kettő vak voltak, majdnem keletkezett valami baj. Mérgesen ment tovább mindenki. És akkor gondoltam, ez tényleg olyan, mint az ember közötti helyzet, hogy igazából mi nem látjunk a másik. Ugye itt látom egy pár héják, egy pár formák, 66% tele vagyunk vízzel, tehát egy víztartály ül ott, egy pár víztartály beborítva az bőrrel, meg pici hajjal, és ilyenek, és még ruhával is rajta, de sokkal többet én nem látom. És akkor hogy tudok vele jól bánni? Nagyon nagy tudomány. Ugye mindenki egy kicsit más, és mindenki mögött van egy egész élete. Hát fel van töltve mindenféle dolgok, és én nem látom semmi ebből, ha nem véletlen a saját gyerekem, vagy a saját feleségem, vagy ilyesmi, akkor egy kicsit többet látom, de ott is még nehéz, ugye, jól bánni egy ember, akivel már 20 éve lakom. Mégis nem olyan egyszerű, mert nem látjuk. Vak maradunk egy kicsit. Ez az első nagy gond. Nézzünk, ott látszik, pont ez volt a helyzet. Két vak találkozik. És Jézus arról is beszél, hogy hagyjátok őket. A vakokkal nem lehet nagyon foglalkozni, főleg a szellemi vakokkal, a farizéusokra mondja ezt. A farizéusokkal nem lett soha kapcsolat és közösség neki. És azt is mondja, hogy hagyjátok őket, mert vakvezetők. Ezek csak kárt okoznak, nem lehet velük bánni. Ha mindenki vak, egy közösségben nagyon nehéz egy közösségben élni. Valahogy látni kéne egymást, de sötétség borítja a közösség, akkor nem látjuk. Van még egy ilyen vak ember, elment Jeruzsálem Jerichótól, vagy fordítva, és ott volt egy ilyen veszélyes út, és ott feküdt egy ember, és ő látta, de mégse látta, ugye, nem akart látni. Ilyen is van, hogy nem akarunk látni a másik. Mert valahogy fárasztó lenne őt most próbálni meglátni. Vagy, hát ez a típus ember nem érdekel, vagy túl képzett hozzám képes. Csak butának fogok kinézni, ha vele kezdem beszélni, inkább kerülök ezek a okosok, ugye? Ha nem vagyok annyit okos, és sok mindent tudatos vakságba borítom magamat, mert ez most nem kell nekem. Ez is érthető, nem kell mindenkivel jó barát lenni, de ezek ilyen akadályok tovább. Ott viszont az egyik, ő látta ezt az ember, és ott már látszik, hogy bajjal jár, ha kezdem látni a másik, ha akarok látni, hogy ki az, akkor kéne vele foglalkozni. És az idő, munka, pénz, az már kevésbé vonzó sok embernek. Láttam ezt a feleségem családjában, ők viszont ezt nagyon űzik. Egymás segíteni. És olyan jó közösség jön létre ezekkel az emberek között, akik egymást segítenek, hogy ez nagyon jó volt látni, hogy ilyen közösség is van, hogy folyton igyekszik az egyik a másiknak valami jót tenni. Én ezt így nem szoktam, én így, nem így nőttem fel, nekem ez fárasztó, mindig valami jót tenni mindenkinek, ahhoz, hogy legyen közösség. De ők nem azért csinálják, hogy legyen közösség, természetessé válik. Ugye? Ez a szép, ha ez már teljesen normális, hogy egymást szolgálunk természetesen. A másik, ami akadály lehet a vakság után, az első benyomás. Ugye az ember azt látja, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Annak idején mindenki azt hitte, hogy a Saul, a szuper király, vagy a Dávid nem lesz jó király, mert a legkisebb, legfiatalabb. De az Isten azt mondja, hogy nem azt nézetek, ami elsőként, hanem ti úgyse tudjátok, hogy mi van benne, hogy én miért hívtam el valaki, tehát ne a külsőt nézetek, én se nézem a külsőt. Ha a külsőt néztem, sokszor tévedtem már, jött egy ember, rögtön volt egy kép róla, ilyen ez. És akkor megismertem egy fél év utána, valahogy teljesen más volt, mint én gondoltam. Ne legyünk ilyen butucska, hogy azt hiszünk, hogy első 5 perc már tudom, hogy ez milyen ember. Ki vagyok én, Isten, mindenható, mindenlátó? Ez csak butaság. Hát legyünk óvatos az első benyomásokkal, ez megakadályozza egy szuper barátság, ami alakulhatott volna, ha nem rögtön blokkolok, ugye leblokkolok. Most éppen ugye járok a teológiára, és ott kaptunk egy feladat, egy állítólag legjobb missziológiáról szóló könyv kell olvasnom, és ez a kötelező olvasmány, és ott olvastam éppen egy ilyen mondat, hogy a korai keresztény misszió forradalmi természete többek között a közösségben létrejött, tudja ezt valaki elolvasni? Nem látom, ja itt. A közösségben létrejött újfajta viszonyokban nyilvánult meg. Zsidók és rómaiak, görögök és barbárok, szabadok és szolgák, nők és férfiak testvérként fogadtak el egymást. Példatlan mozgalom volt ez, valóságos szociológiai lehetetlenség. Ez az utolsó mondat. Hogy annak idején azt sikerült nekik, hogy egy rabszolga meg egy szabad ember egy terembe hozni, vagy egy főnök meg egy beosztott egy terembe hozni, vagy egy nő és egy férfi egy terembe hozni, ez is volt nagy dolog, mert addig csak férfiak vehettek részt, mondjuk zsidó istentiszteleteken. Tehát szociológiai lehetetlenség. Lehet, hogy nekünk is egy kicsit ez akadály valakinek. Ide bejön, már sokszor láttam ezt, és megnézzünk a gyülekezet. Miből áll ez a gyülekezet? A fiatalok nézik, hogy van-e fiatal? Ha nincs fiatal, nem megyek oda. Ha egy ilyen művelt ember bejön, nézünk csak, ismerünk itt valaki a felső osztályból, hát úgy néz ki, csak ilyen szerencsétlen szegények vannak. Ide nem passzolok, nem jön el. Vagy a másik ilyen a szervező zseni, aki tudja, hogy itt lehetne bármit csinálni, de ez a birkanyáj valahogy ilyen nehézkesen mozog, itt nem tudok elérni semmi, megyek egy másik gyülekezetre, ahogy kicsit jobb lendület van és dinamikája. Vagy bármi lehet az akadály, hogy én ide nem járok, vagy itt nem érzem jó magamat, mert más vagyok, ugye más vagyok. Azért van Amerikában csak fekete gyülekezet, csak fehér gyülekezet, mert bejön egy fehér, fekete gyülekezetben, nagyon furcsa, előbb-utóbb rosszul érzi magát, inkább elmegy, ugye máshova. És az ott nem volt, ott a császári udvartól voltak emberek, mondja Pál, a gyülekezetben együtt rabszolgákkal. És ez milyen furcsa helyzet, jön a császári udvarból egy valaki, és ott mellette ül egy rabszolga, talán ismeri is, és most tegezik egymást. És akkor elmennek, és otthon ő a nagy úr, és ő a kis senki. Például a baptistáknál néha észrevettem, hogy még marad az. A doktor úr marad a doktor úr. Vagy valaki végig kell magázni. És nem baj, ha ezt csinálunk, csak ha belsőleg is egyfajta különbség jön ki, hogy ez egy magasabb ember, mint nálam, pedig ő is csak Isten gyermeke, mint én, akkor ez akadálya a közösségnek. Valaki mindig rosszul fog érezni magát. Egyszer mondta egy tanuló, beszéltünk a hívőkről, azt mondja, hogy tudod, a hívők ilyen búrok alatt élnek. Ilyen szűk körben élnek végig, és ha belegondolunk, egy kicsit igaza van, ugye, egy kicsit, ez igenis egy kis búrok. Itt zajlik az összes élet sok hívőknek. Csak a gyülekezeti emberek ismernek jobban, és egy megszokott stíluson él mindenki. Vállalom ezt, hogy egy kis búrok alatt mégis élek, hogy kapjam ezt a közösségi élményt, vagy inkább maradok itt mindenből, a nagy élet akarok élni, ezt a kicsi búrok élet mégse kell. Mit hirdették? Ugye olvastunk a János leveléből ezt a János, és az apostolok mit hirdették? Amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, mondja. Tovább. Amit szemünkkel látunk, és ha figyelünk, egyre közelebb kerül a dolog. Először, amit hallottunk, akkor, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, tehát közelebb néztünk, közelebbről néztünk, hogy ez most mi, ugye főleg Jézusról beszélnek. Jézus, aki köztük volt, először csak hallották, aztán látták, aztán megfigyeltünk, hogy ő mit beszél, mit csinál, és utána, amit kezünkkel is megtapogattunk. Tehát lehetett érinteni ezt a Jézus, és erről beszél. Tehát ha ez csak egy kitalált mese, minek kéne ezt így mondani? Ez már egy kicsit túlzás. Annyira akar bizonyítani, hogy ez valóság volt, hogy ez a Jézus tényleg létezik. Én ismertem, az én haverom volt, nem csak a levegőből beszélek. Ez nem olyan sokszor beszél itt valaki az ókori írásokban, mert vannak hatalmas művek, aki összehasonlítanak az ókori művek és életrajzok. És ez nagyon különleges, hogy valaki annyira próbálja bizonyítani, hogy ez nem mese, ez nem mese, ez nem mese. Va? És aztán azt mondja, megjelent az élet, mi pedig láttuk. És ott kicsit belegondolunk, hogy tényleg ezen a bolygón megjelent az élet. Ha most tudományos szemmel nézünk, a környéken egy bolygó sincs, ahol megjelent nagyon az élet. Most már 50 éve kutatnak, ugye? Egyik se találtunk. Ha csak közel kerül az a földi élethez, és még ha másik világegyetem vagy univerzumok is nézzük, semmi jel igazából egy élettel teli bolygóra. Csak mi vagyunk. Itt nagyon is megjelent az élet. Életrobbanás van itt a Földön. Ugye minden 400 centiméter talál az ember élet. Nem kell kutatni, mint a Marson, és aztán 10-szer kell oda menni, és aztán talán találom egy kis vízcsepp, és ott benne lehet talán valami élet. Az is lehet, hogy ott van élet, de ami itt van, az hihetetlen. Ha valahol van élet, akkor itt. Az összes körülöttő bolygókon nincs semmi, csak halál van. És pusztaság. És miért pont itt? Itt, mintha Jézus előlegezte, hogy ő majd jön, akkor dobjunk már oda az összes élet, ami van, ami látható. Ugye ilyen szemükkel rendelkező emberek vagyunk. Nekünk fontos látni valamit. Tegyünk oda, ahol élettel tele van mindent, és majd jövök én, és azt mondom, hogy én viszem a láthatatlan élet még hozzátok. De itt van már, bizonyítottam, hogy képes vagyok élet adni, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk. Egy másik akadály a közösségnek az, hogy ezt nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy ez a Jézus különleges lett volna, hogy ő hozta a nagy élet, hogy ő biztosítja a közösség. Kételyek manapság nagyon-nagyon szaporodtak, szerintem valahogy, főleg a fiatalok között, mert hozzáférés van az internethez, ahol millió ellenérvek vannak, ugye? És a kételj azt akadályozza a közösség. Az egyik már nem olyan biztos benne, hogy fontos egyáltalán ez a hívő közösség. Fontos, hogy minden Jézus körül forog. Nem olyan fontos. Van sokkal fontosabb dolgok. Szinten kell tartani. Naprakészbe kell lenni a Facebook olvasásban. Naprakész kell lenni. Minden más, ami zajlik. Nem érek rá állandóan ott ülni a búrok alatti emberekkel, és bajlódni velük csak. És ott a bibliai válasz igazából a bizalom. Ez egy ilyen lépés, amit nekem kell tenni. Hiszek, hogy ott van az élet, vagy nem. Sok bizonyíték, ilyen készen fogva bizonyíték nem fogunk kapni. Az első lépés egy kicsit a sötétbe tapogatom. Szia Jézus, Pistike vagyok. Ha ezt sikerült elmondani, már nagyon sokat elértem. Nem azt mondani, szia Jézus, a Kovács doktor vagyok, aki általában a nagy klinikában főorvos, és ha kellek valami segítségre talán, akkor szívesen segítek neked. Így nem lehet csatlakozni Jézushoz. hanem kis Pistike vagyok, itt van a bőrömben az összes bűneim, meg minden elrontott dolgok, ezt hoztam, többet nincs. És ha ezt elfogadod, akkor szívesen jövök hozzád. És ilyen emberek keresi az Úr. Va? És aztán azt fog mondani, szia Pistike, én vagyok, va? Az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Nézzetek körül, ezt a természet tele van élettel. Én is vagyok ilyen élet. Csak a lelkednek vagyok én az az élet kenyere. Ha kell, soha nem leszel soha éhes már. Azt írta János, ugye ezen a versekben, amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztus. Ami tehát látunk és hallottunk, azt hirdetünk nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. Hát valami összefüggés van Jézussal és a közösséggel. Ő azt akartak, hogy mi is tudják, hogy hogyan lehet közösségben élni. És ezt most próbálunk kideríteni. Mi a titok ennek a közösségnek? Mit mondják? Azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjünk az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ott mondja a közösség titok, ugye titkája. Ha Jézussal vagyok közösségben, ha utána járok, ahova ő jár, ő oda jár, én oda megyek. Ha kanyarodik, és én is kanyarodom. Mindig ott vagyok, ahol Jézus van, akkor a világosságban járok, mert a Jézus csak világosságban jár. Ha ebből kilépek, már nincs közösség vele se, meg velünk se. Tehát ez egy nagyon egyszerű receptje. Ha valaki egy jó közösség akar, először járjon Jézussal. Maradjon a világosságban, és akkor sokkal könnyebb lesz egymással is kijönni, úgy néz ki. Ugye? Tehát, ha valahogy a közösség nem sikerül, azt jelenti, hogy a tagjai nagy szám nem jár Jézussal. És ezt nem lehet látni itt, az otthon dől el, ugye? Hogyan? Mi történik otthon? Ott készülök, ott készítek a jó közösség, amikor majd jövök, amikor majd együtt javak. Tehát mindenen múlik, mindenkin múlik, hogy a gyülekezet milyen közösség van. És ezt a kép találtam, ez volt a legközelebbi kép. Ugye, ott van középen Jézus, a fény, a világosság. Ha ott vagyok, akkor mi is láthatóvá válunk. Valahogy átlátszóvá válunk, mert mi is olyan vagyunk, mint a mesterünk. Ugye, ha rád nézek, vagy rád nézek, igazából Jézus látom, és Jézust már ismerem, tehát semmi vész, semmi veszély jön felém ettől az embertől. Nem kell félni, hogy ő hátam mögött mit fog csinálni, hanem ez egy olyan kis Jézus, és azért szeretem, szerethető. Hát minél közelebb vagyok a fényhez, annál jobban sikerül a közösség. Következő. De a negyedik akadály a közösségnek, tehát az elkóborlás. Nem akarok ott maradni a körön. Ugye ez nem azt jelenti, hogy nem akarok Isten tisztelet, hanem otthon az én kis életemben nem akarok követni Jézust. Ez az elkóborlás. És ott megtörik a közösség sajnos. Ha ezt egy ember kezdi, otthon kis titkos dolgok csinálni, elmenni Jézussal, akkor már nagyon gyengíti a közösség. És ha ez 5-6-an csinálnak, akkor már nem jó oda járni. Már nem érzem jól magam, furcsa ember lettek. Nem nézem rád, és látom egy kis Jézuska féle ember, hanem egy kis ördögcske féle ember, és az már nem olyan kellemes. Hát, ha elkóborlok, mint egy kóborkutya, ugye a kóborkutyának sok szabadság van, de nincs gazdája sokszor. nekünk is voltak ilyen kutyák, mindig megszöktek. Bármit csináltam, mindig talált egy luka kerítésnél, és elment. És életveszélybe kerül, ugye, ha ő egyedül elmegy, életveszélybe kerülhet, és az összes kóbor kutyák viszont irigykedtek a mi kutyánkra, mert volt gazdája, és neki nem volt gazdája. Egy igazi kóbor kutya, akinek nincs gazdája, szabadság van, de nincs gazdája. És a gazdája sokkal többet ér Jézus szerint, mint a szabadság, a kóborlás. Stephen Hawking azt mondta, ez most találtam a Facebookon, lehet, hogy már majdnem mindenki kapta, a menny egy tündermese a sötétől félő emberek számára. Ugye azt mondja, csak azért mindenki megtér és megy gyülekezetbe, mert nem bírják ezt a tény, hogy igazából nincs értelme az életben. Sötétség vár ránk a halál után, ez csak egy durva, kegyetlen hely, ez a föld, és mindenki letapossa a másik. Ezt az valamilyen filmből hoztam, Rocky, nagyon érdemes néha nézni ezek a Rocky filmek, ez a Rocky néha bölcs dolgok mond, egy durva, kegyetlen hely, aki próbál mindenki téged letaposni. És ha ezt felismerem, hogy itt csak sötétség van, akkor utolsó erővel próbálok valamit kihozni még, de nagy értelme nincs, mert utána meghalok és kész. Ugye lehet, hogy ez az igaz. A menny egy tündermese a sötétől félő emberek számára. Ő egy Oxford professzor volt, van egy másik Oxford professzor, aki ott tanít mai napig, és ő azt mondja, következő, az ateizmus egy tündermese a fénytől félő emberek számára. Ugye az is lehet, hogy ez igaz. Ha valaki nem bírja ezt a fény, nem bírja ezt, hogy majd rávilágítanak, hogy hol van még egy kis bűn, és mit kéne még tisztítani, akkor inkább nem megyek oda, mert én nem akarok tiszta lenni. Én egy kicsit akarok a saját kis piszkos útjaim menni, és nem kell nekem senki, aki beszól nekem, hogy hogy kéne élni. De az első hívők azt választották. Mi a fényre akarunk jönni, és akkor kiderül minden szenny, de ott jobban érzem magam, mert ott lesz tisztítás, és utána milyen jó, ha valaki tiszta, utána milyen jó érzés, és ezt akarnak. Tovább. Nem tudom, hogy ez látható. Egy nem hívő ember, ez úgy néz ki, mintha értelmetlen lenne az óceán közepén egy úszó kereszt fogni, de nem látja, hogy ez az úszó kereszt nem úszó kereszt, csak így úszik, hanem alatta van egy tenger alattjáró, ami nem süllyed el, legalább nem, amikor nem csak így bal szerencséből, hanem csak amikor akarja. Őrült vagy, nem értem, hogy tudna megmenteni ezt az ott úszó kereszt. De mi tapasztaltunk, hogy tudja megmenteni, és azért meghívjunk a másik is oda. Ha? Azt találjunk a Bibliában, hogy vasal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. És az igazából, ha valaki nem jön közösségbe, és nem akar közösséget bonyodalmai vállalni, akkor ezt nem kapja. Hogy ez a másik ember engem formál. És minél több emberrel vagyok kapcsolatban, annál jobban formálodok. És ne haragudj, most egy kicsit mesélek valami otthoni élménytől. Következő, ez az én szülőfalum Németországban. Ott születtem, és ott nőttem fel, és nagyon szép hely. És ebben a kis faluban tovább, ott volt az én iskolámban is mindent, és ebben a kis faluban van egy különleges ház. Ja, ez az én házam, ez nem ez a különleges ház, ott laknak a szüleim. Tovább. Ez a ház, márvány golyó malom. Csak 5 darab van még belőle Németországban, és főleg Németországban vannak ilyen, mert ott van ez a különleges márvány, ami ehhez kell. És ott van ez a márvány golyó malom mérnök. Ő egy régi mesterség akart újra eleveníteni, és építette egy márvány golyó. Tovább. És ez az eredmény, ilyen golyók gyárt márványról, 28 euró egy golyó, ugye ez majdnem 10.000 forint, vagy még több mostanában, és rengetegnek vesznek ezt a golyó, pedig semmi értelme nincs, csak tisztárként. Régen ez voltak igazi puskagolyók. Itt készítettek szép kerek puskagolyók, és azért lett ilyen golyó, malom, de manapság csak tízként, és ő itt jártja. És érdekes, hogy hogyan készíti. Először vesz egy kő, befúrja, kiszedi egy ilyen oszlop közet, aztán szétvágja, és nagyjából egy kicsit formába viszi őket, de teljesen nem. És aztán jön a formálás. Ja, itt látszik, hogy mennyi ember jönnek, a sok turista mindig oda zarándokolnak, és aztán ő előadást tart, hogy készíti ezt a golyó. Kell hozzá egy patak. Van ott a faluban egy patak, és kell itt ilyen három kis malmok, és akkor tovább beteszi a kövek egy tányérra, ilyen tányér, és a víz forgatja a tányért, tovább, és ott ebben a tányérban lesz ez a szép kerek golyó. És én mindig azt hittem, hogy a kövek meg a golyók azért olyan simák, mert a víz megy rajta át. De ez nem is igaz. A legtöbb formálás nem a víz végzi, hanem az egymásba ütközés végzi ezt a szép forma. Állandóan ütköznek ebben a kis tányérban, és gurulnak, és így lesznek szép a kerek. Nem is a víz. Ez egy nagyon szép kép a közösségnek, ugye? Nem a víz, amit én itt lefröccsölök, hogy mit mondom, az majd formál titeket, minimális, de az is, de minimális, de inkább ez a víz azt írja el, hogy maradjatok egymás mellett, és kibírjatok ez a csiszolás. Tovább? És akkor, ha kész a szép golyó, akkor kiveszi őket, rátesz, kicsit még csiszolja, ráteszi a cetli, 10.000 forintért eladja, pedig a víz mindent csinált, ugye? A víz, meg a másik golyó, minden dolgozik érte, alig csinál valami, ő egyszer építette ezt az egész. Tovább? És a természetben is van ez, csak ott nincs malom, hanem csak a folyó, aki visz a sok kövek valahova, és egymásba ütköznek, és így lesznek szép sima. Tovább? És a végén a folyó mentén lehet látni ilyen szép kavicsok, ami nagyon sima. Tovább? Dávid kezébe vette hát a botját, és kiválasztott a pataktól 5 sima kövecskét, beletette azokat a pásztor táskájába, a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. Ugye milyen hosszú út volt ennek a köveknek, hogy alkalmas lettek hirtelen a Dávid paritjának. És úgy tudunk mi is használhatóvá lenni, a sok ütközések szépen csiszolnak minket, és egyszer csak, amikor megjön az alkalom, Isten beteheti minket a kis paritjával, és lelövi a Góliát velünk. De addig nem tudja jól használni minket, ha nem engedjük ezt a csiszolás. Így nézett ki, egy ilyen paritja, nagyon erős, mai napig is vannak ilyen versenyek, 50-100 méter is lehet velük lőni, és nagyon pontosan lehet lőni. Belenyúlt Dávid a tarisznyába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteus, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre szuhant. Ha vannak ilyen óriások az életünkben, ha Isten fel tud minket használni, akkor bármilyen óriás lehet ledönteni. Csak a közösség által kell először formálni engem. Nem csak otthon, a közösség csinálja egy nagy része. Ugye? Ha kivonom magamat, akkor egy kicsit használhatatlan maradok. Látszik is, vannak ilyen fura emberek, ők mindig kivonják magunkat a közösségből, és fura is maradnak. Valahogy nem lesznek használható a hívő közösségben. Ez nagyon kár. Tovább. És az utolsó, amikor rosszul alakulnak a dolgok. Amikor összetűzbe kerül az ember egy másik emberrel. Amikor konfliktusok van, annak ellenére, hogy talán próbálok kicsit követni Jézust, de nem eléggé, és nem vagyok elég rugalmas, hogy a másik elviselem, tűröm, türelemmel kísérem 20-30 éveken át is, hanem egyszer csak elegem van, már nem bírom. Sok tüske van bennem, ugye? Úgy, mintha egy ilyen tigris, és annyira sokat harcoltam a másik tigrissel, hogy vérzem 100 sebemből. Ugye minél hosszabb az élet, annál több seb keletkezik, és ha a másik csak egy picit oda nyúl, már kiabálok. És ez a másik nem is tudja, mit csináltam, semmit. Ez állandóan agresszívan reagál, vagy ilyesmi. De sok tüske van benne. És amikor ezek a sok tüske benne vannak, nagyon nehéz közösség felépíteni. Mindenkiben már van egy csomó tüske, már ha látja a másik, már is mérges lesz. És ez tovább nézünk, hogy mit javasol János. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljunk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljunk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsát a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságból. Éppen beszélt egy csomó a közösségről, de hát nem biztos, hogy ez a vers arról szól, hogy valakik meg kell térni, hanem ha közösségben vagyunk, automatikusan következnek bűnök. Követünk bűnök a másik ellen. És most ezt kéne mindig rendbehozni, hogy a nagy orvos a kis pipetával jön, és kiszedi az összes tüskék. Ugye? És mi a módszer? Meg kell vallani a bűnök. Ha valakivel a tűzbe kerülök, feszültség keletkezik, legtöbbször én is vagyok benne. Ugye nem csak ő a rossz, hanem én is vagyok benne, és megyünk mindig rögtön Istenhez. Megvalljunk bűneik, és akkor ő megbocsátja, de a legjobb, nem is biztos, hogy Istennek kell mindig megvallani, mert itt nincs benne, hogy Istennek. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnök, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljunk bűneinket, lehet, hogy egymásnak, ugye? Mert más helyen azt mondja, hogy valljatok egymásnak a bűneinket. Ha megvalljunk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket. Tehát a másiknak megvallom, meg vannak bocsátva. Ugye a katolikus egyház ez nagyon fontosnak tartja, megyünk a paphoz, és aztán meg van bocsátva. De nem csak a katolikusnál, nálunk is ez működik, ha én megalázom magamat, kérem megbocsát a másiknak, Isten is megbocsát. Nem kell külön még egyszer menni. De ez a ciki, ugye, inkább megyek Istenhez, mint a másikhoz. Sokkal nehezebb megalázni. Lehet, hogy nem is csináltam semmi, de a másiknak bántás jött át. Én bántottam, lehet, hogy nem is akartam, de bántottam, ugye? Ez elefánt a porcelán ízébe, ő nem csinál semmi tudatosan, a végén mégis tönkremed a bolt. És akkor nem kéne bocsánatot kérni ennek az elefántnak? Csak mert ő nagy, és nem lát semmi, és durva, ugye? Tovább. Légy türelmes, mert van, amikor időt kér a múlt. Ez az interneten találtam ezt a bölcsesség, de valahogy nagyon tetszett. Légy türelmes, mert van, amikor időt kér a múlt. Nem lehet elválni, hogy most megyek a másikhoz, megbántottam őt, kérek bocsánatot, és ő akkor rögtön újra barátok leszünk. Ez néha nem működik sajnos. Ez is tanultam, hogy kérek a bocsánatot, és még egy-két nap durfúl valaki. És csak a harmadik napon lenyugszik, és ha ezen az egy-két napon rögtön visszavágok, hát kötelesség lenne megbocsátani, mit csinálsz, még mindig haragszol rá, ez milyen kereszténység, Lehet, hogy nagyon bántottam, lehet, hogy még mindig vérzik, nem gyógyít meg olyan gyorsan ez a seb, de hát hagyjunk egy kis idő, és ebben az időben ne próbáljunk még jobban rosszat tenni neki, hanem türelme várunk, amit ő ideje eljön, és meggyógyult a seb. És az utolsó kép, van egy nagyon jó vers ebben a szakaszban, ezt azért írjunk meg nektek, és aztán jön egy kézirati probléma. Ugye a Biblia csak kéziratokból ismerünk, sok-sok kéziratok valahol találtak, és most a fele kézirat azt írja, hogy ezt azért írjunk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen, és egy másik csomó kézirat pont az van, hogy örömetek teljes legyen. Most nem tudjunk eldönteni, hogy melyik a helyes. És néztem, magyar bibliafordítások, az egyik azt mondja, hogy örömünk, a másik azt mondja, hogy örömetek. Mert ez a fordító nem tudta eldönteni, melyik most lehet helyes. Tényleg nehéz eldönteni. Lehet, hogy Isten ezt így megengedte, hogy lássunk, hogy nekünk is lesz örömünk, és nekik is lesz örömünk. Ha én beszélek valakinek a közösség fontosságáról, ez nekem is öröm, hogy hát ha jön, hát ha részt akar venni. És neki is öröm, mert meglátja majd, hogy a magánság mégse olyan jó, mint a közösség. Összességben sokkal jobb a közösség, mint a magánság. Pedig sokszor, ha közösségbe kerül, maradtam inkább egyedül. Használhatatlan leszek sajnos. Ezt csak a Bibliától tudunk. Isten nem tud minket használni, ha kivonom magamat a közösségből. De hát melyek bemenni, kapom sebeket, nem baj, de használható válok, mint a Dávid, aki nagy harcos lett. Amen.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozunk, és utána egy énekkel válaszolunk az igehirdetésre. Drága mennyi atyán, köszönjük neked ígéret, köszönjük neked, hogy olyan világossá teszed számunkra, hogy mi a közösség titka. Köszönjük neked azokat az élettel teli példákat, amiket Jürgen hozott, hogy kifejtse számunkra ezt az igazságot, és valóban az a vágyunk, Uram, hogy ahogyan egyre közelebb jutunk te hozzád, ahogyan egyre inkább megéljük a veled való személyes közösségünket, és a világosságban maradunk, mert veled közösségben vagyunk, úgy egyre kívánatosabbá és egyre élőbbé váljon a mi egymással való közösségünk. Uram, nagy titok ez, és valóban igaz az, hogy annyira különbözőek vagyunk, és különbözőképpen éljük ezt meg, de ezt mindannyian együtt és közösen meg tudjuk élni, hogy ahogyan hozzád közelebb jutunk, ahogyan téged jobban megismerünk, úgy kerülünk egymáshoz is közelebb, és úgy kerülünk abban a helyzetben, hogy meg tudjuk élni azt a közösséget, amire elhívtál. Valóban nagy csoda az, amit te az első gyülekezettel tettél, ahogyan kihívtál őket a világból, különböző helyekről, és mégis egy testé kovácsoltad őket. És látjuk, hogy ma, Uram, sokat szenvedünk, még olyanok is, akik egy közegből érkeztek, még közöttünk is valami fal épül, és nem tudunk közösségben lenni egymással. Könyörülj rajtunk, segíts meg bennünket, nyisd fel a szemünket, hogy a személyes életünkben hol kell változtatni, hol kell a mi veled való kapcsolatunkat úgy élőbbé tenni, hogy aztán a testvéreinkkel való kapcsolat is élőbbé váljon. Bontsd le a mi szívünkben azokat a gátokat, amik a testvérünk és közünk épültek, és segíts bennünket arra, hogy a te igéd újra meg újra felnyissa a szemünket arra, hogy mire hívtál el bennünket, és milyen kincset, milyen ajándékot akarsz adni nekünk a közösségen, a te élő gyülekezeteden keresztül. Köszönjük neked az igét, amit hallhattunk, köszönjük Jürgent, hogy erre felkészítetted őt. Kérlek áld meg őt, és kérlek áld meg a közösségünket, hogy következő napokban még jobban meg tudjuk élni ennek a valóságát. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.